2021. augusztus 17-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Szép hektárhozamokat érnek el búzából és kukoricából Simén falván. Gruer László gabonatermesztővel beszélgetünk.
Kukoricából van olyan föld, amelyiken lehet termelni akár 10 tonnát is, de úgy átlagban, hogyha tényleg oda van adva neki a tápanyag, akkor el lehet érni a 8-at is. Búzából szerintem egy olyan 5-5-5-ös felett.
Az összefogásban lenne a jövő, véli Fazakas Imre, csíkmadarasi biogazdálkodó.
Én magam nem gondolkodok bővítésben, hanem inkább azt szeretném, hogy az értékesítésbe fejleszteni, és a szövetkezetet fejleszteni, és a közösséget fejleszteni.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Keveset adnak a feldolgozók a tejért, de azt legalább időben fizetik. Pap Zoltán kobátfalvi gazdálkodónál jártunk.
Tejet leadjuk ide Szellélekre. Pontos időben minden hónap 15-én kifizeti az elvitt tejet.
Ha szeretettel végezzük a munkánkat, nem érezzük a fáradtságot. A göröcsfalvi Antal Tibor székelykapu faragóval készült interjúnk.
Az biztos, hogy én amikor dolgozom, soha nem fáradok. Azért nem, mert szeretem, amit csinálok.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gruer László vagyok, siménfalvi termelő. Kukoricát és szalmásgabonát termesztünk.
De ezt, ahogy látom, nagyban.
Kukoricát azt egy 10 hektár körül, szalmásgabonát is egy olyan 4-5 hektáron.
Nagyon szép, tiszták a búzatáblák, a kukoricatábla is, de itt kint vagyunk az erdő kölelésében. Vatkárral nem számolnak?
Vatkárral is számolunk, persze, az mindig számolni kell vele. Többnyire földekben vannak villanypásztorozva, ami nagy odafigyelést igényel, kaszálni kell, permetezni kell a füvet alatta. Arra oda kell nagyon figyelni, hogy a villanypásztor az legyen rendben, és akkor nincsen probléma.
Minden szükséges gép megvan a termesztéshez?
Nagyjából minden gépünk megvan, ami hiányzik, az a kombájn. Gondolkodunk abba is, hogy jó lenne beszerezni egyet, de az nagyon drága.
Kukorica kombájnt azt láttam.
Hát a szalmás gabonának kellene egy kombájn, kukoricát is pedig lehetne szedni szemre, hogyha megvolna hozzá a felszerelés, így pedig a csőtörővel, ahol dolgozunk.
És van itt Siménfalván olyan, akit kölcsön lehet kérni, vagy bérelni lehet?
Kölcsön nem, bérmunkába eljön az egyik barátom, ő segít, megoldja, levágja, vele szoktuk a szalmás gabonát betakarítani.
Itt még működik az ilyen kölcsönös segítségnyújtás?
Részben működik, akik jó vagyunk, azok segítünk egymáson. Én is foglalkozok bérmunkával, úgyhogy beosszuk, hogy kinek, hogy mikor Tehát mikorra megígérjük, arra nagyjából ott is vagyunk.
Megtermeszteni is a könnyű dolog, de az értékesítés talán az nagyobb probléma. Önöknek már kialakult-e a piacuk?
Lassan 10 év után ki van alakulva, hogy mit hova lehet eladni. Kuncsaftok azok megvannak, így most már könnyű, de aki most fog neki, annak kicsit necces.
Vetésforgót azt tudja alkalmazni?
Hát a vetésforgó az kicsit nehezebb itt nálunk, nincs elég föld ahhoz. Kukoricát azt monokultúrába termeljük, tápanyagot azt adunk a földnek, tehát szerves trágyát azt rakunk, műtrágyát is, azt muszáj. Amennyi be lehet forgassuk a földeket, de hát ennyi földet ekkorában nem lehet forgatni olyan könnyen.
Amúgy ideális a búza meg a kukorica termesztésre ez a terület? Vagy ha a táp utánpótlás megoldja, meg jól dolgozza a földet, akkor valamennyire lehet eredményt elérni?
Az igazság az, hogy ha a tápanyagot a földnek odaadjuk, ami jár neki, akkor ő visszaadja. Hogy mennyire ideális, tehát ez környezetfüggő. Hogyha jól indul az év, akkor lesz termés. Ha pedig nem úgy indul az év, ahogy kellene, akkor a termés is csak olyan.
Mi nem az Alföldön vagyunk, ahol ideálisabb mondjuk a gabonatermesztés, hanem fent vagyunk a hegyek között.
Én úgy látom, itt is lehet termelni. Nagy odafigyelést igényel, nagy befektetést igényel, de lehet itt is.
Itt mekkora hektárhozamokat érnek el?
Kukoricából van olyan föld, amelyiken lehet termelni akár 10 tonnát is, de úgy átlagban 7 tonna, 7,5 tonnát, azt meg lehet, hogyha tényleg oda van adva neki a tápanyag, akkor el lehet érni a 8-at is.
Búzából?
Búzából szerintem egy olyan 5-5-5-5 felett.
Hát az már Hargita megyei viszonylatban is egy nagyon jó szám, nem?
Nem akarok nagyképű lenni, de szerintem mi el tudjuk érni, aztán, hogy mások mennyire tudják elérni, nem tudom.
Amúgy hová kerül el ez a gabona? Mondta, hogy megvannak a kapcsolatai, belföldi piacra kerül?
Igen, többnyire a környező gazdákhoz kerül mind.
Miért szeret ezzel foglalkozni? Mert látom a szemén, hogy ezt fel se adná. Pedig sok fiatal azt mondja, hogy ne lásson gépet se, földet se, mindenki veszi az irányt külföldre, vagy valami olyannal foglalkozik, ami kicsit könnyebb.
Az igazság az, én ebben nőttem föl, szerettem is mindig, segítség az mindig megvolt, én kaptam hátulról édesapámtól a támogatást, gépeket vettünk, fejlesztettük a gépparkot, úgyhogy mégis azért másabb így nekifogni, hogy a gépeket igazából megvették, fölültettek rá, dolgoztam vele, egészen másabb így, mint elmenni Németországba, hazajönni, megvenni a gépeket, ahhoz, hogy ennyi gépet valaki megvegyen, szerintem 10 év munkája nem elég Németországba. Itthon pedig lassan megvettük őket, cserélgettük, fejlesztettük, így mégis másabb. Szerintem így az ember jobban tudja értékelni a gépeket is, jobban tudunk vigyázni rá, hogy tudjuk, hogy meg kellett küzdeni érte.
Minden önerőből jött létre, vagy pályáztak is?
Igen, itt minden önerőből jött létre. Minden gépre rádolgoztunk, minden gépet mi vettünk meg. Pályázni nem pályáztunk még, aztán az elkövetkezendő években lehetséges, hogy fogunk pályázni is.
Terve van a kombány vásárlás, vagy az túl nagy falat most még egyelőre?
Most még az elkövetkezendő 2 évben nagy falat, aztán utána meglátjuk, hogy hogy lesz. Remélem, hogy majd tudunk venni egyet.
Gruer László fiatal siménfalvi gabonatermesztőt hallották az elmúlt 4,5 percben, most Veres Árpád énekel.
Fazakas Imre, csíkmadarasi lakós meg gazda.
Mennyire nehéz egy madarasi gazdálkodónak az élete? Most itt volt a világjárvány is, amúgy is mindig a gazdálkodók panaszkodnak vatkára, nem olyanok a körülmények, ahogy szeretnénk, de ebből is ki lehet hozni a maximumot.
Hát igen, úgy gondolom, hogy egy bizony százalékban a gazdák kezében is van, hogy kinek mennyire nehéz vagy mennyire könnyebb, mert mindig vannak lehetőségek, amit ki kell használni, és amit meg kell látni, és abba az irányba lehet akkor lépni.
Most mekkora területen gazdálkodik?
Én 50 hektáron gazdálkodok, jelen pillanatban nem mind az egész az enyém, de bérelek is belőle, és ez mind biogazdaság, sőt, most már az idéntől biodinamikára is átálltam.
Volt külföldön is, a tapasztalatot hozta haza. Mennyi maradt meg az ottani gazdálkodásból? Mert bizonyára minden nem lehet meghonosítani itthon, azért kell adaptálni a körülményekhez.
A kinti tapasztalatokból igazából, ami nekem azt lehet mondani, hogy kiinduló pont volt az a munkamorál, látva, hogy ott egy milyen munkamorál van, meg milyen munkahozzáállás van. A másik pedig, hogy az ottani szintet, tehát azt elérni, azt nem is kell majmolni, én azt mondom. És minden körülmény is úgyis saját magának követeli meg a helyzetet. De az idők során, meg a pályázatokkal, meg minden azt lehet mondani, szinte most már látom én is, meg a nagyobb gazdák is az ottani kinti szintet is mindjárt azonban el tudják érni, meg el tudjuk érni.
Van sok biogazdálkodó itt Madarason?
Igen, itt Madarason is most van egy pár biogazda, aki akár az én indítatásomra, mi indultak el meg. Most csináltunk egy szövetkezetet is, egy bioszövetkezetet. Mivel kis gazdák vannak itt, próbáljuk egyesíteni az erőt.
Mit érdemes termelni? Mi az, amiből pénz is jön, és nem csak munka van bele?
Szerintem ez nagyon széles skála. Azt kell termelni, én szerintem most már, amit el lehet adni, nem mi nyersanyag, hanem mi termék. Igazából abból lehet megélni. Amit a felvásárlónak adunk el, az mindig egy mókuskerék. Ha az ember akár kézműves terméket, én inkább abban látom a jövőt, jó minőségű kézműves termék és feldolgozott termék, amit közvetlenül a felvásárlónak lehet eladni, és lássa a felvásárló, hogy nem egy ipari termék, hanem egy kézműves, egy megbízható termék, és meg is vásárolja. Erre nagyobb az igény erre.
Nem gondolkodik-e abban, hogy a terméket el is készítse?
Igen, ezen a téren is mindenképp szeretnénk fejleszteni. Vásároltam egy kövesmalagot az osztrákoktól, Tirolból, mindig egy kiváló minőségű lisztet lehet vele előállítani, és szeretnénk megbízható, nagyon jó minőségű lisztet, tönköllisztet, meg zappelyhet, meg olyan fajta gabona terméket, amit a nagykereskedelemben nem lehet kapni, és ez mindig frissen, mindig megrendelésre dolgozzuk, nem hogy fél évet, évet állnak a polcon és tartósítószerrel vannak tartósítva, hanem ebbe benne legyen igazából az, amit az emberi tápláléknak szükséges.
Említette, hogy szövetkeztek. Nehéz volt meggyőzni a társakat, hogy fogjunk össze?
Viszonylag nem ott nehéz, mert ha látják az emberek, hogy partnerre találnak, és van egy egyenes út, egy elképzelés, akkor megbíznak. Itt a társulásban, a szövetkezetekben mindig azt látom, hogy itt az egyéni érdekeket félre kell tenni nagyjából, de viszont a közérdek az a nagyon fontos. És én úgy látom, hogy ez a közeljövőben ez erre nagyon fontosabb lesz. A szövetkezetek, az összefogás, közmunka, meg ezek.
Ez a szövetkezés, ez mire megy ki, a termelésre is, vagy az értékesítésre inkább?
Szeretnénk a termeléstől indulni, és az értékesítésig befejezni. Igaz, hogy ez még egy gyerekcipőbe jár, mert most csináltuk meg a szövetkezetet, várunk pályázatokra, vannak elképzelések, de én azt látom, hogy van akarat, ami nagyon fontos, és akkor remélem, hogy lesz is belőle valami.
Vodkárral küzdködnek itt Madarason?
Jelen pillanatban nem küzdködünk, mert azért az idők során olyan termékek, amivel probléma volt, például kukorica, vagy ilyesmi, a gazdák kihagytuk, mert nem akartuk folytatni ezt a szisztifúziónkat.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez az 50 hektár ez egyelőre elég?
Tehát én jómagam nem gondolkodok bővítésben, nem inkább ezt szeretném, hogy az értékesítésbe fejleszteni, és a szövetkezetet fejleszteni, és a közösséget fejleszteni. Azt szeretném, hogy ne én legyek egyedül gazda itt a faluba, akinek teszem fel, jól megy, hanem próbálom a fiatalokat, hogy meg kell keresni más, akár mezőgazdasági olyan termékeket, amit érdemes, zöldség, gyümölcs, és úgy látom, hogy azért vannak vállalkozókedvűek, és próbáljuk segíteni, mennyivel lehet őket.
Lehet még csatlakozni önökhöz? A szövetkezet nyitott más gazda számára is?
Igen, nyitott. Legalábbis itt madaras szinten én úgy szeretném, hogy aki szeretne szövetkezetbe belépni, azt szívesen bevesszük.
Fazakas Imre csíkmadarasi biogazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. Bár sok gonddal küszködnek a mezőgazdaságban vállalkozók, legtöbben nem adják fel. Próbáljuk megőrizni és továbbadni értékeinket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóró Zsuzsanna énekelt, a következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Almás kertünkben ilyenkor legfontosabb feladat a szüreti munkákra való felkészülés. Bár az almamój és a sodromój hernyók még mindig veszélyeztethetik a termést, az aknázó molyok pedig a lombfelületet, az ellenük való védekezés már általában szükségtelen. A közelgő szüret miatt csak akkor védekezzünk, ha valamelyik sodromój faj hernyóinak tömeges előfordulását észleljük. A növényvédőszereket az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe vételével szükséges kiválasztani. Csak a várakozási idő nélküli Bacillus thuringiensis készítmények, esetleg a rövid várakozási idejű pietroidok ajánlhatók. A körtésben nyár végén már csak akkor védekezzünk, ha a varasodás, a monilínia fertőzésének fokozódása, az almamoly károsítási veszélye miatt okvetlenül szükséges. A szeptember közepétől szüretelésre kerülő fákat szerves kontakt gombaölőszer és rövid várakozási idejű rovarölőszer kombinációjával permetezzük. A varasodás és a kaliforniai pajzstetű további károsításának elkerülése véget, védjük a már leszüretelt fákat is. Ezeket hosszabb várakozási idejű készítménnyel is kezelhetjük. A permetezést érdemes végrehajtani, hiszen a termésérés miatt kihagyott védekezések következtében az említett károsítók elszaporodtak ezeken a fákon. Az őszi barackosokban megkezdődött a keleti gyümölcsmoly harmadik nyári nemzedékének rajzása. Utódai a késői érésű őszi barackfajták gyümölcsét, a fiatal sarjhajtásokat és a nyár folyamán károsodott hajtások újból kihajtott fiatal hajtás végeit károsítják. Erősödik a kaliforniai pajzstetű második lárva nemzedékének rajzása is. A permetezést a szeptember elején érő fajtákon a rövid várakozási idejű rovarölő szerek valamelyikével, a később érő fajtákon és a már leszüretelt fákon a hosszabb várakozási idejű, hosszabb hatástartalmú készítményekkel végezzük. A cseresznye és megyfákon folyamatos a kaliforniai pajzstetű második lárva nemzedékének rajzása. Mivel a gyümölcs érése miatt első nemzedékének egyedei ellen alig tudtunk védekezni, most kell a fertőzött kertekben a permetezést folytatni, amelyet még legalább egy alkalommal érdemes megismételni. A választott növényvédőszer egyúttal a füstös szárnyú levéldarázs lompusztító lárvái, valamint a kéregmoly törzset károsító hernyói ellen is hatásos legyen. Először a lombkoronát, majd a törzset és a vázák alsó részét permetezzük. Ha a leveleken a blumeriellás levélfoltosság fertőzésére utaló tüneteket, a levél színén kárminpiros, ennek megfelelően a fonákján sárga aprófoltokat látunk, az előbbi permetlébe adagolt gombaölőszerrel gátolhatjuk a korokozó további konidium képzését. A szőlőskertekben a lisztharmat és a botritiszes szürke rothadás fertőzési veszélye továbbra is fennáll, az előbbire főleg száraz meleg időben, míg a botritiszre nedves, csapadékos időben kell különösen odafigyelni. A szeptember vége után érő borszőlőket a szürke rothadás ellen vinklozolin, procimidin vagy iprodion hatóanyagú szerrel permetezzük. A permetlébe kéntartalmú lisztharmat elleni készítményt tegyünk. A szeptember 10-e után érő csemegeszőlő fajtákat szintén érdemes permeteznünk. Védelmükre ugyanazt a szerkombinációt választjuk, amelyel a szeptemberben érő borszőlőket permeteztük. A szamócás kertben a termőrügyek kialakulásának idején a következő évi termés, a szamócatövek megfelelő telelésének érdekében a kis szamóca sodró, harmadik, a mocsári sodromoly második hernyó nemzedékének egyedei ellen szükséges védekeznünk, de csak akkor, ha egyedszámuk indokolja. Ha a levélfoltosságok szaporító képleteinek kialakulásához, fertőzéséhez kedvező, nedves, csapadékos az időjárás, a tövek megfelelő telelése véget érdemes még egyszer ellenük is permeteznünk. A kombinált védekezésre most is gomba és rovarölőszert használjunk. A szilvafák alól a fertőzött hullott gyümölcsöt fel kell szedni, és valamilyen módon azonnal meg kell semmisíteni, vagy más módon hasznosítani. Más növényvédelmi teendőnk nincs. Gondoljunk arra, hogy az élelmezés egészségügyi várakozási idők az állatokra is vonatkoznak.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mosogató lefolyója tiszta marad, ha időnként háztartási szódát szórunk bele, és leöntjük forrásban lévő vízzel. A nyers és a főtt tojást úgy tudjuk egymástól megkülönböztetni, ha asztalon megforgatjuk őket. A nyers rögtön leáll, a főtt pedig tovább gurul. A mélyfagyasztott hal friss ízt kap, ha tejben olvasztjuk fel. Tortát, kalácsot és friss kenyeret mindig forró vízbe mártott késsel szeleteljünk. A nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló, a megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
Kobátfaláról vagyok, Pap Zoltán, 39 éves gazdálkodó.
Mennyire nehéz a gazdálkodás itt Kobátfalván?
Sajnos elég nehéz, mivel most kevés támogatást adnak. Felmentek nagyon mindenbe az árak, üzemanyagárak, alkatrészek árak, mindenfélinek megemelkedett az árat, de a tejár nem emelkedett egyáltalán.
Mivel foglalkozik?
Állattenyésztéssel inkább, de munkába is járok az mellett még.
Akkor még bonyolódik egy kicsit a képlet, mert akkor mikor jut ide az állatokra? Valaki besegít?
Nem, ketten a feleségemmel rendezzük, elvégezzük, melyek munkába, és majd délután, mikor az idő, ahogy engedi, úgy végezzük a többi szükségletet az állatok felé.
Van sok állat?
10 darab fejős tehen van, avval gazdáskodunk.
A tejjel mi lesz? Leadja vagy feldolgozza?
Tejet leadjuk ide Szellélekre. Pontos időben minden hónap 15-én kifizeti az elvitt tejet.
Nem lenne kifizetődőbb, ha fel is dolgoznák, vagy már erre nincsen kapacitásuk?
Hát nincs erre kapacitásunk, sajnos.
Mekkora terület látja ezt az állatállományt?
közösen vagyunk 6 gazda, egy helyre járnak az állataink, azok vannak, plusz a kaszálók van, saját is béreltünk. Mindenféle.
Mennyire kell küszködni a vadkárral? Mert most mindenfele egyre nagyobb problémát jelentenek a farkasok, a medvék.
Sajnos elég sokat küszködünk, mert nap mint nap küszködünk vele. Például volt egy, bejönt egy gazdaságba a falu végén, kirámolt egy tyúkketrecet, meg is ölt egyet belőle. Nagy nehezen el tudták riasztani, onnantól elment fel egy másik faluba, de Tarcsafalvára ott is, két gazdaságba is bejtőtt.
Mit tudnak tenni azon kívül, hogy kiabálnak, hangoskodnak, vagy hívják esetleg a 112-t?
Egyebet még nagyon semmit, ezt csináljuk, kiabálunk, ha van kutya, akkor még elengedjük, azok még támadják, de sajnos már nem törődik a kutyákkal se. Megvan jámborodva erősen. Itt van ehelyt a falu szélibe, bejönnek üve a kükeim bokrosokba, sok az ott maradt terület, ami bejön bokrosodva, s oda húzódnak be nappalra, s nem mennek ki az erdőbe.
A Környezetvédelmi Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium próbálja megoldani ezt a problémát, de hát még időbe telik, amíg ennek látszata lesz. Bíznak abban, hogy megoldja ez a szabályozás ezt a kérdést, vagy valahogy másképpen kéne csinálni?
Bízunk benne, voltunk tüntetni is Csíkszeredába, de még semmi eredménye nincsen ennek. Elmentünk, amit kellett, megtettünk, hogy rajtunk nem újon, de valamit jó volna már csináljanak, mert nem lehet. Volt példa arra, hogy fényes nappal elvitte a csordából a kecskét. Itt a falutól 50 méterre rárontotta a tehéncsordára fényes nappal, egy boccsával.
Jelentik a kárt?
Hát azt jelentettük volt, mikor elvitte volt, de utána még hál' Istennek több kárt nem csinált nálunk a mi gazdaságunkban.
Amúgy a gazdálkodók összefognak, hogyha olyan a munkálat, hogy egyik nap az enyémet, másnap a tiédet csináljuk meg, vagy mindenkinek van gépe, és amikor ideje van, akkor dolgozik?
Most már sajnos az ritka, hogy összefogjanak. Mindenki végzi az övét. Ahogy tudja, úgy csinálja, fel van gépesítve, mindenki végzi az övét.
Pályázatokat is kihasználja, vagy minden saját pénzből fejleszt?
Mikor volt, akkor kihasználtuk ezt a magyarországi pályázatot. Azelőtt volt megint egy pályázatunk.
Bővítésben gondolkodik, vagy egyelőre elég ez az állatlétszám?
Egyelőre ez elég, ennél megállunk. Mind a kettőt sajnos nem lehet, hogy munkába járni is, itthon is, mert futni kell így is rengeteget.
Pap Zoltán kobátfalvi gazdálkodóval készült interjúnk, most Mezei Erzsébet énekel.
Antal Tibor, Csík madarasi születésű, és Göröcsholván élek, Székelykapu faragó, népi fa faragó.
Mióta faragja a fát?
Az első monogramomot 1985-ben faragtam bele a munkámból darabomba.
Mi volt az első munkám, még emlékszik?
Igen, az első munkám egy ilyen kicsi ballagó botocska, egy ilyen kicsi pálcó, amit a diákok használnak a ballagáskor, és rá teszik a batyut. Azzal kezdtem az első munkákat.
Mondta, hogy népi faragó. Ez mivel másabb, mint egy átlag faragó?
A székelykapukra, és nem csak a székelykapukra, csak népi motivumok kerülhetnek rá, semmi más. Ami más van rajta, az már összevegyül a népi motivummal, azt úgy hívjuk, hogy gics, nem utolsó sorban mondhatnánk azt is, hogy iparművészet, de mégsem.
Mennyire bosszantja, amikor látja, hogy tényleg ilyen össze-vissza motivumok vannak, meg nem is olyan igazi székelykapu, de mégis fakapu és olyan székelykapu jellege van. Azért gondolom, hogy rossz ízel megy el előtte, nem?
Mindig meg szoktam csodálni a szépet is, és ugyanakkor a csúnyát is. A csúnya az azt jelenti, hogy mindenféle rá van víve. A mai fafaragók, ha bár kevesen vagyunk, de azok, akik most kezdték ezt a mesterséget üzni, ők azzal akarják magukat kivételesen kiemelni, mondani, hogy minden tájegységnek ráviszik a motivumait a székelykapujukra. Ott van benne udvarhelyszéki, van benne háromszéki, van benne csíki, és nem utolsó sorban kalotaszéki is. Na most ez nagyon felbosszant, mert nem tudod, hogy hova tett. Minden tájegységnek megvan a saját jellegzet és népi motivuma, megvan a mintakincse. Mi már, akik már 35 éve forgassuk a vésüket a kezünkbe, és nem csak forgassuk, ezt is tanultuk az iskolába, meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a székelykapu háromszéki, ez a székelykapu kászoni, csíki, vagy máréfalvi, vagy esetleg galotaszék.
Ezt valamilyen képen lehet-e szabályozni, vagy ennyire nem tudunk már beleszólni az emberek zsebébe, meg ízlésvilágába?
Nem tudunk beleszólni, tehát sok vitánk volt, székelykapus fórumokra jártunk, rendeztünk Csíkszeredába, székelyudvarhelyen, és ezekre a kérdésekre válasz az, hogy mindenki a saját portájára olyan kaput készített, vagy készít, amilyet éppen akart. Na most itt ezek a nagy bajok. Nézze, hogyha a szerkesztő jár itt a szerény pátriártánk Erdélybe. Biztos, hogy itt Csíkba lát udvarhelyi kaput is, lát máréfalvi kaput is, lát háromszéki kaput is, akár kászonit is. De Máréfalván biztos, hogy nem lát csíki székely kaput. Ez kellene az emberekbe tudatosuljon, hogy azt, ami a miénk, azt használjuk. A másit ne vegyük el, mert ebből lesznek a gicsek.
Sok a munkája? Rendelik a székely kaput manapság?
Igen. Igen, van igény rá. Most már 60 éves vagyok. Nem az a rutin, mint ezelőtt 10 évvel, vagy ami volt. A tavaly például 7 darabot faragtam meg, amiből az idén csak 3-at tudtunk felállítani a tavalyiból, mert ugye a pandémia közben jött, nem tudtuk kivinni Magyarországra, és itthon a helybéliek sem állítatták fel. Úgyhogy a tavalyi székelykapukból, a 7 darabból éppen a tegnap állítottam fel az utolsót Csíkvacsárcsiba.
Akkor már el is mondta, hogy nem csak Székelyföldön láthatók a munkája, hanem határon túl is. Milyen messzire kerültek el a munkák?
Tehát az anyaország mindenféleképpen. Szlovákia, Délvidék és Horvátország.
Miket kérnek? Mert gondolom, hogy Magyarországon nem olyan a székelykap, amit megfaragott, mint itt Göröcsfalván. Kérnek-e olyan mintákat, olyan motivumokat, amit esetleg megfarag, de úgy a szíve fáj tőle?
Jó kérdés, igen, vártam is a kérdést, mert nem csak Magyarországon van olyan székelykapunk, hanem itt helyben is van egy olyan székelykapunk, hogy a megrendelő a kapu tükörbe kért egy ilyen alakos motivumot. Amit én nem csinálok, tehát meg is mondtam, hogy magát a székelykaput megfaragom, A-tól Z-ig, nyílók, három kapuzábé, és a többi, de ezt én nem tudom megfaragni, ha meg tudnám faragni, se faragnám meg a kaputükörbe, mert a székelykapunak a kaputükör a lelke. Ellenben azt csináltam, hogy megfaragtatta ő mással, és ha mondom gramomot, nem faragtam vele. És egy ilyen medvés ellenálltam, ugye most a csapokon beengedjük, és a medvék folynak, rá van faragva egy nagy bocsos medve, kitör két fát, és még oda is van írva, hogy Csíkba a medve nem játék. Ez van felírva a székelykapura.
Évekkel ezelőtt volt egy olyan program, amikor restaurálták a régi székelykapukat, és én úgy tudom, hogy ön is részt vett benne. Mennyire nehéz egy régi székelykaput restaurálni, jó állapotba hozni?
Sokkal nehezebb és sokkal több fizikai munkát igényel, tehát szaktudást is, fizikai időt igényel egy régi-régi székelykapunak a restaurálása. Ezeknél a székelykapuknál az eszmei érték a dátum. Olyant is restauráltam, hogy 200 éves székelykapu. Azt mondta a tulajdonosa, hogy ő ezt nem dobja el, kellene restaurálni, sikerült is, fel is állítottuk, itt van Csíkdelnén. Büszke vagyok rá, mert én magam is nem hittem, hogy abból a székelykapuból, amit úgy hoztak ide szinte kosárba, hogy abból tudtam egy olyant előállítani, mint amilyen volt ezelőtt 200 évvel, és ezek a dátumok úgy vannak, hogy helyettünk beszélnek és üzennek az utókornak, ennek a megcsapanó, megfogyatkozó erdély magyar közösségünknek, hogy ezelőtt 200 évvel is voltak Csíkba mesteremberek, és azokat a munkákat illik és jó átnézni alaposan, mert azok a mesteremberek is tudtak valamit.
Minden munkája biztos a saját gyermeke, de általában szokott lenni kedvencebb is. Van ilyen, amelyikre azt mondja, hogy az valamiért jobban a szívemhez nőtt, vagy valamiért szívesebben csináltam?
Például a saját székelykapunk azt nagy szeretettel, sokat ért, ahogy szokták mondani bennem, amikor ide költöztünk erre a telekre. Nem volt az kérdője nekem, hogy lesz-e székelykapum, vagy nem, hát persze, hogy lett székelykapum, csak egy kicsit várattatott magára, és azért, mert maga a felirat várattatott magára, hogy mit is írjunk fel arra a székelykapura, mert minden székelykapun kell legyen egy felirat. tömöttebb, sokat mondóbb, és a többi, és a többi. És akkor megszületett ez az ötlet, a Csíkdanfagy nagyapám, aki azt mondta, hogy a saját földeden, ha megéledsz, idegen földre ne siess, itthon is meg lehet élni, sok munkával, és ezt az ő mondatát Pistán fel erre a székelykapura, amilyen ön is bejött, és látszik a felirat.
És ez be is tartja, mert nem vágyik a nagyvilágba, itthon is próbál megélni sok munkával.
Így van, sok munkával itthon is meg lehet élni. A munkaprogram az reggel 7-től este 8-ig. Tehát úgy szoktuk mondani, látástól Mikulásig vagy vakulásig, de az biztos, hogy én amikor dolgozom, soha nem fáradok. Azért nem, mert szeretem, amit csinálok.
Az elmúlt 7 percben Antal Tibor göröcsfalvi székelykapu faragóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Nemes Sándor énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A csókodat végességem várva várom, add ide az icipici szám. Járjunk egy víg, ropogos, ropogos, adj egy csókot, cuppanos, cuppanos, húzd rá, banda, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt. Pici-pici kis galambom, édes várom, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát. A csókodat réges-régen várva várom, add ide az icipici szám. Járjunk egy víg, ropogost, ropogost, adj egy csókot, cukkanos, cukkanos, húzd rá, banda, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt. Pici-pici kis galambom, édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát. a csókodat réges-régen várva várom, add ide a cici-pici szár.
Hegedűs hajnalt hallgattuk. Jövök-e Denit a gazdaéletben, a hasznos információk mellett többek között Cepuk Lóránt kirújfürdői farmerrel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csigdán falváról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Szent Mártoni Elvira énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Miklós Szilvia énekel, majd Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
A házunk tetején sok fedél van, és ha tél van, összebújunk pici párom. Vasárnap délelőtt is harangszol, és ilyenkor te vagy az én imádságom. Boldogságom, látom a két szemeden, hidd el rózsám, ez az igaz szerelem. A házunk tetején sok fedél van, és ha tél van, összebújunk pici párom. Boldogságom, látom a két szemeden, hidd el rózsám, ez az igaz szerelem. Sok fedél van, és ha tél van, összebújunk pici párom. Fűfalomba virág, szívem úgy imád, nyári zöld levél, álmokról mesél, szép aranykalász, gólyafészek száz, csillagfényes tél. Pici párom, vasár.